114, 115, 116.
117 perc.
A Civil Rádió majdnem két órás magazin műsora.
Tankerületi egyénválaszok az évvégi juttatásokról. Ezzel a témával kezdünk ma 2026. február 10-én kedden. Köszöntöm a 117 perc hallgatóit, kollégáimmal, Nagy Helgával és Madarász Mátéval együtt. Én Szabó András vagyok. Mai további témáinkból röviden. Teljes körű EBSZ választási megfigyelés érkezik idén is. Egymást bántalmazzák a gyerekek a magyar gyermekotthonokban. A fiatalok bevonása és felkészítése a fenntartató fejlődés ügyeibe a következő évtizedek döntéseinek és életmódjának alapvető irányát határozzák meg. Hogyan segítsük a gyerekeket, ha rosszabbul sikerült a félévi bizonyítvány vagy a felvételi? Nem oké, ha hallgatunk. Színházból indult az országos anti-bullying kampány. Mi kerül ki a falra, és mi reked a cipős dobozban? Mesélj róla a Múzeum Dokumentum filmjében. Ezek lesznek a 117 perc magazin mai témái, de előbb halljuk, milyen időjárásra számíthatunk a következő napokban.
Időjárás.
Az időképpontú szerint feltámad a délkeleti szél. Szerdán egy melegfront hatására sokfelé felhős, borongós időben lesz részünk, eleinte helyenként a Dunántúlon és a déli tájakon süthet ki a nap. Reggel az északi tájakon havas eső, kisebb havozás előfordulhat, majd délután egyre többfelé eredem az eső, illetve alakulhat vizár. A déli délkeleti szél sokfelé érénk, helyenként erős lesz. Kora reggelre plusz-minusz 3, plusz 2 fok közé csökken a hőmérséklet. Délután az északi középhegység térségében csak 2-5, máshol 6-13 fokot mutatnak a hőmérséklet. Csütörtökön kedvedben többfelé eshet, aztán délután kevés helyen alakulhat ki eső, zápor. A felhő átvonulások mellett helyenként hosszabb rövidebb időre kisüthet a nap. A délkeleti déli szél élénk, északnyugaton erős marad. A minimumok 0 és plusz 6, maximum 7-15 fok között alakulhatnak. Pénteken ország keleti felére felhős, esős az idő, máshol többnyire napos időre felhő átvonulásokra készülhetünk. Legfeljebb egy-egy fotózáporra fordulhat elő, az északnyugati szél a Dunántól és a középső tájakon megerősül, helyenként megerősödik hajnalban 0-6, délután 7-14 fokra van kiváltás.
Közlekedés.
Jó napot kívánok! Budapesten baleset történt a Bem József téren. A Bem József utcában a főutcánál csak két szűkített sávban lehet tovább haladni, valamint a keresztirányú forgalomban is akadályra számítsanak. Akadozik a haladás a Pesti alsórakparton délfelé a Szent István parttól, illetve a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton a közös csomópont előtt. Élénk a forgalom a Rákóczi úton mindkét irányban, a Váci úton, az Üllői úton, a Kerepesi úton, a Tököli úton és a Soroksári úton szakaszonként, a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontoknál, továbbá az Örsvezér tere a Szél Kálmán tér és a Bak csomópont környékén. Ma napközben időszakos és szakaszos sávlezárása kell számítani a Fiumei úton és a Vajda Péter utcában burkolathelyre állítás miatt. Bezárták a 11. kerületben a Bertalan Lajos utcát a Műegyetem rakpart után, mert javítják a vízvezetéket. Kovács Botond, BKK Info.
114, 115, 116.
117 perc.
A Civil Rádió keddél utáni műsorát, a 117 perc magazint hallják, Szabó András vagyok. Január 20-án a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete megkérdezte a tankerületi központokat, hogy az évvégi egyszeri juttatásokat milyen szempontok alapján ítélték oda, vagy éppen vonták meg. A válaszok jó ideig nem érkeztek, majd hirtelen egy napon belül 45 tankerületi központot gyakorlatilag azonos tartalmú levelet kaptak. És a telefonban itt van Nagy Erzsébet, a PDS országos válaszmájának elnöke. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Igen, pontosan így volt. Most 48-nál tartunk, 48 tankerületi központ válaszolt eddig.
És ugyanazokat többé-kevésbé?
Teljesen ugyanaz, kottára ugyanaz. Igen, nagyjából kétféle levél van, a rövid meg a hosszabb, de ugyanazzal a tartalommal. Tehát, hogy az volt tilos, hogy aki fegyelmi büntetést kapott, annak juttatást adjanak, ami hát egy enyhén szóval furcsa, a másik pedig, hogy aki valamiféle hát figyelmeztetést kapott, tehát ez gyakorlatilag egy nem létező fegyelmi büntetés, nincsenek semmilyen jogszabályi alapja, az ő esetében pedig az igazgatóra bízzák, hogy adnak-e juttatást, vagy sem. De hát mindkét esettel komoly probléma van, mert egy olyan szankcióról van szó, amiről előzetesen nem lehet tudni, hogy milyen jogkövetkezménye van valamilyen cselekménynek, és ha valaki már kapott valamiért egy fegyelmi büntetést, akkor azért az nem szokásos, hogy utána még egyszer rásújtanak. Tehát, hogy ugyanazt a kötelezettségszegést gyakorlatilag kétszer büntetik.
Most én nem akarok itt ilyen, hogy is kelteni, de úgy tudom, hogy ez jogilag kikezdhető is. Tehát egyszerűen lehet, hogy jog...
Hát nehezen. Nehezen, mert a bíróságokon általában ilyenkor az az alap, tehát úgy viszonyulnak ezekhez az adható jellegű juttatásokhoz, hogy ó, hát itt a munkáltatónak elég széles mérlegelési jogköre van, mert hogy itt nincs semmiféle kötelező előírás, tehát amit mindenképpen be kell tartani, és hát az meg nagyon nagy kérdés, hogy a bíróság hogyan veszi azokat az alapelveket, amelyeket azért mindenkinek be kéne tartani, ilyen az egyenlő bánásmód elve, illetve a hátrányos megkülönböztetés tilalma, tehát ezek azok az elvek, amelyek egy ilyen juttatás vonatkozásában is betartandók, de nem merem megígérni senkinek, hogy ha valaki teljesen indokolatlanul nem kapott, kimaradt a juttatásból, akkor az a bíróságon tudja érvényesíteni ezt az igényét,
hát
hogy
igen,
ő is
csak nekem mindig az jut az
eszembe, ebben ma nem lehetünk biztosak.
Hát ez így van, de valószínűleg kétszer sújtani valakit, az meg ugye szerintem minden szempontból ellene alkotmány vagy alaptörvény.
Én véleményem szerint is így van, mert hát a jogászaink is így vélekednek erről pontosan. Mi egyébként azt szeretnénk, hogyha meg lehetne ezeket az eseteket előzni, ezért is írtam a tankerületeknek válaszlevélben, hogy hát legközelebb talán egyeztetni kéne házon belül, meg kellene beszélni a szempontokat és egyebek, tehát nem csak így felülről pottyantani valamit, illetve valakik akkor ugye azzal szembesülnek, hogy ők meg nem kaptak belőle.
Kaptak-e olyan jelzést, akik például nem kaptak és elégedetlenek emiatt, mert valami hasonló, igen, és igen?
És van is már egy jogi folyamat, hát igazából már elindult egy esetben, egy Szentendrei kolléganőnk esetében, beszélhetek azt hiszem róla, mert ő maga még nyilatkozott is, tehát azon kivételek közé tartozik, akik nevüket is felvállalva ebben az ügyben már nyilatkoztak sajtónak, és ott a jogászunk intézkedik. Most ott tart az ügy, ahogy én tudom, hogy berendelte a tankerületi központ igazgatója beszélgetésre. Nem tudjuk, hogy mi lesz ezen a beszélgetésen, de most jelenleg itt tart a történet. Az övé egyébként az, hogy nem is közölték vele, hogy kapott valamiféle figyelmeztetést, csak egyszer hát úgy tapasztalta, hogy míg mások megkapták a 112.000 forintos évvégi juttatást, ő nem kapott semmit, és aztán közölték vele, hogy de hát azért, mert neked már volt egy figyelmeztetésed. Én mondta a kolléganő, hogy de hát ő nem tud róla, ő még ilyet nem is kapott, meg semmiféle ilyen előzményről nem tud, akkor azt mondták, hogy de hát benne van a személy anyagában, amit megpróbált kikérni, nem kapta meg, akkor szólt nekem, én is próbálkoztam az igazgatónál, hogy milyen alapon nem tekinthet bele a saját személyes anyagába, és akkor mondták, hogy írjak nekik e-mailt. Írtam e-mailt, aztán nem tudom, hogy végül beletekinthetett-e vagy sem, de minden esetre mai napon is azt mondta, hogy igazából semmilyen irományt nem látott, nem született ezzel kapcsolatban, és hát így maradt végül is ki. De volt olyan nem pedagógus munkakörben dolgozó, akinél szintén ilyen enyhén szólva koholt vádak alapján történt az egész, de úgy, hogy utólag magyarázták neki, hogy jaj, tudod, akkor, amikor kimentél innen meg onnan, meg nem volt neked jogod elhagyni a területedet, egy portásról van szó. Aztán az nem volt érdekes, hogy máskor meg azért hagyta el a területét, mert éppen megmentette egy gyereket az elszökéstől, és hát mondjuk esetleg egy közúti balesettől, mert utána iramodott, szóval itt azért nagyon furcsa dolgok tudnak megtörténni, főleg akkor, amikor nem egy ilyen regulázott esetről van szó, ez a figyelmeztetés, ez ugye akármi is lehet, bármire is ki lehet találni, és itt ilyenkor még védekezni sincs lehetősége az érintetnek, meg hát ahogy itt kiderült, van olyan eset, amikor nem is tudja, hogy valamilyen feljegyzés készült, vagy talán nem is készült.
Én úgy tudom, hogy minden egyes fegyelmi dolognak még a szóbelit is írásban rögzíteni kell, és azt tájékoztatni kell
az érintet. Nem, a szóbeli figyelmeztetés írásban, távolvaskarika.
Nem, már dokumentálni kell, hogy volt egy ilyen, és azt kell, arról kell tájékoztatást adni neki. Tehát nem arról...
Igen, csak szóval mondom, ezek azok a gyakorlatilag nem létező fegyelmi kategóriák,
igen,
mert ez jogszabályban nincs, és ez azért probléma, mert ilyenkor az érintetteknek sincs igazából egy szabályozott lehetőségük arra, hogy például megvédjék magukat,
így van,
mint
így
mondjuk
van.
Egy fegyelmi eljárásban.
Így van, teljesen egyetértek, és ilyen szempontból ezzel rengetegszer lehet revolverezni. Akkor sok az elégedetlen?
Vannak elégedetlenek, meg hát önmagában az egész elégedetlenségre adott okot, és teljesen joggal, hát mi ez a három kategória? Itt erről van szó, hogy országosan egy olyan intézkedés történt, hogy 112 000 forintot kaptak úgy átlagosan a pedagógusok. Na most nyilván ott többet tudtak adni egyeseknek, ahol valakitől elvették a pénzt. Szóval ez is egy ilyen érdekes dolog, és egyébként pedig a nevelést, oktatást közvetlenül segítő munkakörben dolgozóknál ott 49 000 forintos utalványt osztogattak ki, és azok, akik a legrosszabb helyzetben vannak az oktatásban, az úgynevezett egyéb munkakörben dolgozók, mint a portás, takarító, karbantartó, ügyintéző, gazdasági, ügyviteli alkalmazottak, mert ő nekik csak a garantált bérminimumot írja elő a törvény, még azt a plusz 7%-ot, ami a NOKS dolgozóknál van, az sem. Na, ő nekik csak 29 000 forintos utalványról döntöttek valahol odafönt.
És hadd kérdezem, ő rájuk is vonatkozik ez a fegyelmi történet?
Tehát, igen, ott is történhetett.
Ezek szerint ilyen módon.
Tehát ott is volt olyan, hogy, hogy például a portást ebből kizárták. Még a 29 000 forintból is.
Azt a mindenit. Hát akkor
ez azért nem... szintén gyerekeket nevel, meg, szóval tényleg elég megalázó dolog.
Érdekes, hogy múltkor éppen pont erről beszélgettünk, hogy ez a 10%, ugye egy átlagos 10% az mennyire elég, mennyire kevés összeg, és hogy lehet ebben különbséget tenni, mert ugye mindenképpen meg kell őket bontani ezt az összeget, nem egyformán kaphat mindenki, ez volt itt a elvárás, ezek szerint innen van a forrása. Ajaj, nem megnyugtató. Hát azt kérdezem, hogy ebben az értelemben volt arról szó, hogy valaki, mondom, pert indított, mert a per itt nagyon fontos, hogy ebben az értelemben...
Most ez a kolléganő, akit említettem, tehát aki majd megy a tankerületi központ igazgatójához beszélgetésre, mert hogy oda hívták, ő elszánta magát, és azt mondta, hogy ha kell, akkor peres úton is érvényt szerez ennek a igényének, úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz belőle, de hát most először az lesz igazából, vagy az történik, hogy akkor ő elmegy arra a beszélgetésre, meghallgatja, hogy mi is. Mit is akar neki mondani a tankerületi központ igazgatója? Én azt javasoltam mindegyik ilyen vitatott ügyben, hogy nem annyira beszélgetni kéne, hanem inkább oda kéne adni azt az utalványt, meg a pénzt, és azt a tanulságot le kéne vonni, hogy legközelebb azért jó lenne egyeztetni. De nagyon úgy néz ki, hogy itt ilyen nevetséges összegekért is kötik az ebetakaróhoz.
Hát érdekes a dolog, és minden esetre nem is tetszik, amennyire lehet. Ha azt kérdezem, hogy most elkezdődött a második ugye fél év gyakorlatilag ennek a dolognak, és most voltak a bizonyítványok, ugye most volt az osztály értékelések voltak. Hát kérdezem, ezek mennyire voltak eredményesek, mennyire sikeresek? Egyáltalán azt hallottam, hogy csomó változás van. Például mindenki papír alapon kapja a fél év értékelést, vagy itt is van valami változás, mert azt hallom, hogy adtam, hogy most csomó helyen elektronikusan próbálják csak.
Igen. Hát ez az egy változás volt, amit végül is bevezettek, és hát ugye korábban beszéltünk már arról, hogy nem hajlandó az oktatás irányítás semmiféle jogszabály módosításra, meg jogszabály módosítás beterjesztésére, csak ez az egy ment át, ez a bizonyos digitális ilyen ügyintézéssel kapcsolatos rendelkezés, és hát ez át is ment, tehát ez már hatályba lépett, úgyhogy elektronikusan adták ki a bizonyítványokat. De egyébként persze benne van a jogszabályban, hogy lehet kérni papíralapú másodlatot, meg egyebeket, de hát most alapvetően az erre a digitális rendszerre álltak át. Erről nem hallottam egyébként, hogy most itt lett volna ezzel kapcsolatban probléma, de hát ez nemrég történt, úgyhogy lehet, hogy majd még lesznek érdekességek.
Hát én feltételezem, hogy digitálisan nem jók a feltételek, ott nem is igazán szívesen fogadnák a digitális értékelést, gondolom. Tehát
hát van, kis, aki nem, és hát vannak főleg olyan családok, olyan szülők, akik gyakorlatilag erre technikailag nem felkészült, és hát pont ők azok, akik általában eléggé súlyosan hátrányos helyzetűek, mély szegénységben élnek, és hasonlók, úgyhogy azért itt biztos, hogy vannak ilyen problémák, csak konkrétan a jogsegélyszolgálathoz még nem futottak be ilyen jellegű ügyek.
Most nehéz hónapok következnek. Hadd kérdezem, hogy mennyire érinti az iskolát ez, mennyire lehet biztosítani most azért a nyugalmat, mert ugye azért a választás a közepében a közélet megvadult, most megmondom őszintén, elég nyersek a kommunikációk mindenféle irányba. Lehet-e biztosítani az iskola viszonylagos nyugalmát?
Annyiban lehet, meg annyiban nem, ahogyan általában az élet során tapasztaljuk a dolgokat, hogyha valaki komolyan veszi azokat az uszításokat, illetve félelemkeltést, ami megjelenik plakátokon, hirdetményekben, sőt, hogyha az iskolájában szerveznek olyan honvédelmi ismeretek című tantárgyat, illetve ilyen foglalkozásokat, amiről most azért elég sokat hallottunk, hogy abban mindenféle ilyen militáns félelemkeltő dolgok elhangzanak, akkor persze ez nem megnyugtató, és mindenkit le is beszélünk arról, hogy az iskolájában ilyen programokat indítsanak, illetve ha valaki ilyen jellegű foglalkozásokat tart, akkor azért ezt, őt nagyon távol kéne tartani a gyerekektől. De voltak ilyen jelzések sajnos, ez mindenképpen aggályos, meg hát aggályos az, hogyha kormányzati szinten megy a félelemkeltés, ahogyan, hát így rövidítve szoktam ezt hallani, hogy most már nagyjából úgy néz ki a dolog, hogyha nem a jelenlegi hatalomgyakorlókra szavazunk, akkor mind meghalunk. Szóval na ezt a fajta mentalitást azért nem kellene nagyon elmélyíteni, meg folytatni, mert ez nem csak az iskolára, minden munkahelyre, meg minden közegre károsan hat ki. De egyébként szerintem az iskola napi működésében, a napi gyakorlatban azért ezek a közvetlen párpolitikai hatások, ezek nem igazán játszanak. A kollégák láthatóan kivárnak, tehát most például, ahogy kérdezgettük a nevelést, oktatás közvetlenül segítőket, illetve az egyéb dolgozókat, egy részük azt mondja, hogy hát most inkább kivárna, hogy majd mi lesz, mert hogy hát ha az majd megoldódik magától, ami eddig problémaként felmerült például, hogy nincs béremelés, én meg azt mondom nekik, hogy magától semmi sem szokott megoldódni, tehát ebbe kellene az ő tevékeny részvételük, és igenis szükséges lenne éppen most ezért a nyomásgyakorlás. Szóval lehet látni ilyet is, olyat is, azt minden esetre tapasztaljuk, hogy nagyon elégedetlenek, főleg azok a kollégák, akik minden emelésből eddig kimaradtak, és csak folyamatosan felzárkóztatják őket a garantált bérminimumra. Nagyon elégedetlenek a kollégák, a pedagógusok amiatt, hogy a munkaterhek csak egyre nőnek, ahelyett, hogy kevesebb lenne abból, és hát persze azért is, mert hogy a jelenlegi hatalomgyakorlók semmiféle változtatást nem ígérnek. Nem is láttunk még Fidesz programot, ugye nem találkozunk ilyennel, nem csak hogy oktatási program, semmilyen sem.
Nagyon szépen köszönöm, hogy elmondott, és hát kíváncsiak vagyunk a következő időszakokra is, hogyha megint van esemény, szívesen hívjuk megint beszélgetésre, és azért szeretnénk, hogy az iskola amennyire lehet azért a nagyobb indulatoktól és romoktól mentesen valódi oktatást tudjon biztosítani, mert az gyerekeknek ez a legfontosabb.
És legközelebb szerintem egy olyan érdekességről is beszélhetünk majd, hogy az USA-beli rendszer nem csak úgy összegségében a rezsim, hanem az oktatás és a magyar problémák között milyen párhuzamok vannak, mert érkezni fog az EFT-nek, az 1,8 milliós tanárszakszervezetnek a vezetősége hozzánk vendégségbe,
jó,
úgyhogy ez is nagyon majd
szívesen
érdekes téma lesz.
Szívesen. Ha tudnak valami információt küldeni nekünk azért róla, azt megköszönnénk, és természetesen.
Jó,
jó? Köszönöm szépen még egyszer, és minden jót kívánok, jó?
Köszönöm szépen.
Viszont hallás.
kinyitott szájjal a pulton matat. A csapos int, hogy az utolsó kör megint miránk maradt. Bólintok egy lusta gondolat, a szavamba vág. A mellém zuhan a tegnap, jaj ne, igazán füllett társaság. Talán elvesztem, vagy csak eltévedtem. Egy fél mosolyjal a hátizsákban a bolygót tévesztettem. Kunkori farkú gyíkok között repdes most a fény. A tegnap levírt szörnyecskéket terelgeti felé. Cuba lunatica, así te quiero como eres Cuba mía. Mi Cuba, Cuba lunatica, así te quiero como eres Cuba mía. Közel a hold lazán, a horizonton hever. Italomban mosolyt kever, a pálmák súgnak, édes mesebeszéd. Felel a szellő értőn, felelek én is kérdőn. Eljött értem az ágyat, üzen a vágyat, és most bennem árad szét. Szerelem lámpás, után kutat az éj, Vénusz mutat, mutat. Az árnyak szépre bennek csendes mély, lila a tenger kedves, ajkat sósan nedvesen ér. Kér, magába zár ez a titkos óceán, körülöttünk csillan. Ezer szerelem karát, partot nyugalom járja át. A távolban egy trombita táncoltat egy öreg zongorát. A cukornát felénk küldi édes illatán. Mi Kuba, Kuba.
114, 115, 116,
117 perc.
A Civil Rádió kedd délutáni műsorát, a 117 perc magazint hallják, Szabó András vagyok. Nyilvánossá vált az EBSZ, az Európai Biztonság és Együttműködési Szervezet igényfelmérő missziójának javaslatcsomagja az áprilisi választások kapcsán. Az EBSZ Emberi Jogok és Demokratikus Intézménynek hivatal ezúttal is teljes körű választási megfigyelést javasol Magyarországra. És a telefonban itt van Szalóki Viktor, az Ahang politikai igazgatója. Jó napot kívánok!
Jó napot, köszönöm.
Hogy sikerült ezt elérni, mert én úgy gondolom, hogy ha Magyarországon a választás kontroll mellett tesszük, akkor valami fajta biztosítékot csak fogunk tudni szerezni, hogy ne legyenek félre csúszások. Hogy sikerült elérnünk?
Ez valóban egy számunkra az Ahangnak egy kiemelt ügy volt, amit tavaly nyáron kezdtünk el, vagy indítottunk el egy ilyen országos kampányt, amelyben azt szerettük volna elérni, hogy 2022-höz képest idén is 2026-ban teljes körű választási misszió legyen. Itt annyi kiegészítést szeretnék, vagy talán ilyen értelmezést tenni, hogy mit értünk igazából teljes körű választási misszió.
Ez fontos, ezt is készültem.
Amikor nemzetközi, főleg az EBSZ-nél nemzetközi választási misszióról beszélünk, akkor két különböző típus van. Van az úgynevezett rövidtávú misszió, és van a teljes körű hosszú távú misszió. A rövidtávú misszió az, amikor kizárólag a választások napján érkeznek megfigyelők, és ők azok, akik a választások napján, szavazókörökben, meg különböző szintereken figyelik az aznapi történéseket, majd az egészet értékelik, hogy mi történt. Egy nagyon fontos dolog, hogy ilyen rövidtávú misszió szokott lenni az Európai Uniós országokban, a legtöbb demokratikusan működő országban, ahol alapvetően a választások rendben leszoktak zajlani. 2022-ben példanélküli módon úgy döntött akkor ez a nemzetközi szervezet, hogy Európai Uniós országként elsőként Magyarországon indít teljes körű missziót, és ez a döntés született meg most is, és erre is majd mindjárt visszatérek. De tehát a hosszú távú misszió az azt jelenti, hogy nem csak a választások napján, hanem igazából már most majd februártól érkeznek választási megfigyelők, akik több mint egy hónapon keresztül itt tartózkodnak, és azt fogják vizsgálni, hogy akár például a média környezet, a pénzeknek az elköltése, vagy éppen a különböző kampány folyamatok hogyan zajlanak, és erről fognak készíteni egy jelentést. Uh-huh. Ugye a mi kampányunk az arra irányult valóban, hogy legyen ismételten hosszú távú megfigyelő misszió, ugyanis 2022-es választásokat követően az volt a megállapítás, hogy maga a választások napja az technikailag rendben lezajlott. Azonban a választásokat megelőző időszak, tehát a kampányidőszak súlyos és számos problémát és anomáliát hozott magával. Többek között például a közmédiának a propagandaszerű működése, vagy éppen az, hogy összecsúsztak a kormányzati és a pártüzenetek, mondjuk a Fidesz részéről. És hát azt látjuk, hogy ezek nemhogy változtak, vagy nemhogy javultak volna, de hogy egy számos ponton ezek sokkal inkább rosszabbodtak ezek a helyzetek, és ezért döntöttünk úgy, hogy felhívva az EBET figyelmét erre, egy petíciót indítottunk részükre, amit egyébként tavaly októberben egy varsói konferencia keretén belül az EBET konferencián átadtuk tagállamok képviselőinek, és hát valóban ugye január elején, ahogy ez a felvezetőben is elhangzott, megszületett a döntés, hogy ismételten hosszú távú misszió lesz.
Ez nagyon izgalmas és egy nagyon érdekes dolog. Akkor azt jelenti, hogy februártól számíthatunk különböző megfigyelésekre, menet közben is kapunk jelzéseket, vagy csak a legvégén?
Valóban, tehát hogy érkezni fognak, két hullámban fognak érkezni. Uh-huh. Tehát most februárra fognak jönni azok, akik a teljes kampányidőszakot is végig fogják nézni. Itt egyébként nem, tehát hogy itt erre a hosszú távú szakaszra itt nem sok emberre kell számítani, hogyha jól emlékszem, akkor nagyjából ilyen 20-20, vagy de lehet, hogy ilyen körülbelül 20 ember fog jönni. Ők azok, akik mélységében elemzik és vizsgálják. 22-ben volt arra példa, hogy az EBSZ időközben közzétett egy állásfoglalást, de ami igazán fontos, az majd a választások után jön, hogy a választásoknak jön egyébként 200 külföldi választási megfigyelő jön Magyarországra, ami egy elég impozáns szám, és a végén lesz igazából a fontos. Amit még hozzátennék, hogy azért gyakran érte a mi kampányunkat, vagy a mi törekvéseinket is kritika azzal kapcsolatban, hogyha 22-ben is hosszú távú választási misszió volt, és nemhogy változott, hanem romlott is a helyzet, akkor egyáltalán van értelme a nemzetközi megfigyelőknek, vagy az ilyenfajta hosszú távú missziónak. Mm-hmm. Én gondolom, illetve az Ahang is azt gondolja, hogy nem az EBSZ-től kell elvárni azt, hogy itt Magyarországon változás legyen. Mm-hmm. Ami miatt fontos, hogy itt legyenek a nemzetközi megfigyelők, az pontosan az, hogy bármi is lesz a választások végeredménye, arra kapjunk egy tiszta és világos képet, hogy mi történt és hogyan történt. Uh-huh. Ugyanis, ha egyszer újra visszaállunk a demokratikus intézményrendszerek világába, akkor ez egy nagyon fontos eszköz lesz, és egy nagyon fontos dokumentum és anyag lesz számunkra, mindez a sok ajánlás, már itt Magyarország javára, vagy számára, amiket az EBSZ megfogalmaz, ugyanis azokban pontról pontra szedve vannak, hogy mik azok a legnagyobb és legsúlyosabb problémák, amin szinte azonnal változtatni kell. Tehát amellett, hogy azt gondoljuk, hogy természetesen van egyfajta visszatartó ereje annak, hogy itt vannak jelen kvázi közöttünk, ettől függetlenül ami igazán fontos, az az, hogy megtudjuk egy ilyenfajta szakértői dokumentumból, hogy mi és hogyan történt.
Hadd kérdezem, léteznek-e tipikus kockázatok ebben a választási történetben? Ugye mindenki gondol mindenre, de mire érdemes, mi az, amire igazából föl kell készülni a megfigyelőknek? Mi a hangsúlyosabb kérdés? Hol lehet igazából elcsúsztatni ezt az egész választást?
Ez egy nagyon gyakori mondás, amivel elemzők vagy különböző politikával foglalkozó emberek élni szoktak, hogy a választási visszaélések azok nem a választási napján történnek. Uh-huh. És ez egy nagyon fontos dolog, mert hogy igazából úgy lehetne ezt leginkább keretezni, hogy magában a rendszerben vannak beépítve különböző visszaélésekre lehetőséget adó elemek. Uh-huh. De én azt gondolom, hogy a legfontosabb most, főleg a kampányidőszakban az, hogy a kormányzat hogyan használja a mi adófizetői forintjainkat. Uh-huh. Ebből egyébként olyan dolgokat csinál, ami a teljes társadalom érdekét szolgálja, vagy ezeket kampánycélokra fordítja, és kvázi egy politikai pártot, jelen esetben például a Fideszt segít ezzel. Ez egy nagyon nagy probléma, mert sok esetben, vagy sokak fejében ez a kettő, ez egy és ugyanaz lehet. Uh-huh. De a kormány és egy politikai párt az semmi esetre sem ugyanaz. Uh-huh. A kormány az, aminek elvileg értünk, emberekért kellene, hogy dolgozzon, és nem egy politikai párt kampányát kellene, hogy vigye. Ezért